Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket itt a Pszichoforjú, ha jól számolom, 6. podcast adásában. Ez a Pszichoforjú lélekerősítő. Engem Szabó Eszter Juditnak hívnak, és ezúttal is a diktafonom mögül köszöntelek titeket, és egy teljesen másik kerületből beszél hozzátok szintén a diktafonja mögül Herendi Kata. Szia, Kata!
Szia, sziasztok!
Azon gondolkodtunk az előző alkalommal, meg úgy általában ugye szoktunk ezen gondolkodni, hogy mi legyen a következő adás, és akkor ezt általában ilyen hosszú beszélgetések előzik meg, ahol így megrágjuk a különböző lehetőségeket, és a múltkori alkalommal eljutottunk arra a pontra, hogy van nagyon-nagyon sok aspektusa ennek a járványhelyzetnek, meg ennek a karanténnek, amivel lehet, meg lehetne még foglalkozni, de hogy most már így mindenkinek nagyon elege van ebből az egész témából, és nem csak unalmasnak érezzük, hanem rendkívül fárasztónak és frusztrálónak is, hogyha valaki tanácsokat próbál megfogalmazni, vagy egyáltalán csak így beszél erről az egész helyzetről, és akkor eljutottunk addig a mondatig, addig a munkacímig, hogy igen, az a helyzet, hogy elegünk van a karanténból. Talán ez az a mondat, amiben a leginkább összpontosul és koncentrálódik az, ahogy most ezekben a napokban az emberek és mi is érezzük magunkat. Úgyhogy ez lenne a mai adásnak a témája, erről beszélgetünk majd. Ahogy a korábbi adásokban, és egyáltalán a Pszichoforjú lélekerősítő podcast csatornáján ezúttal is arra fogunk törekedni, hogy ne tanácsokat adjunk nektek, hanem helyett inkább olyan gondolatokat osszunk meg veletek, amin aztán ti is tovább tudtok indulni, hogyha van hozzá kedvetek. Azért sem szeretnénk tanácsokat adni, mert, és erről beszélgettünk Katával, ha valami most igazán, igazán frusztrálóan hat az emberekre, akkor az, hogyha meg akarják nekik mondani, hogy mit csináljanak. Te megosztottál velem, Kata, egy nagyon érdekes fogalmat ezzel kapcsolatban, elárulod a többieknek, a hallgatóknak is, hogy mi ez?
Igen, és ennek fényében azt hiszem, hogy lehet, hogy ennek az adásnak nem is csak a munkacímét, de a végleges címét is egy kicsit újra kell gondolnunk, és inkább azt adnunk neki, hogy ezt a podcastot már tuti nem fogod meghallgatni.
Igen, ennél többször egyébként szerintem még soha nem mondtam el a karantén és a járványhelyzet szót az összes adásban együttvéve, mint abban, amelyikben arról beszélünk, hogy miért nem szerencsés ezeket használni, de mindegy is. Hogy igen, hogy mondtál egy nagyon érdekes fogalmat ezzel kapcsolatban, hogy miért utáljuk, ha tanácsot adnak nekünk.
Igen,
mi
igen. Hogyha rádióműsorosabb podcastot készítenénk, amire lehet, hogy majd egy idő után, ha leszünk annyira profik, akkor tényleg rászánjuk magunkat, akkor most jönne az a rovat, hogy ding-dong, Kata megint olvasott valami érdekeset.
Igen.
Megint próbáltam összekaparni bármi ilyen információt, ami egy picit is segíthet nektek, és két dologgal szembesültem. Egyrészt egy nagyon érdekes, új, viszonylag új jelenséggel, másrészt azzal, hogy valószínűleg rosszabbat most nem is tehetnék, mint hogy újabb dolgokról beszélek nektek így az éteren keresztül, mert hogy kiderült, hogy ez az, amiből a karantén helyzet, a járvány helyzet, csak hogy én is próbáljak esztivál kiegyenlítődni, hogy hányszor használjuk ezeket a bizonyos szavakat ebben a meccsben.
Most, akik még így maradtatok adásban, köszönjük a kitartásotokat.
Igen, és lehet kezdeni strigulázni, hogy hányszor mondja Eszti 1-0 ide, hogy karantén, és hogy Kata is hányszor mondja ki, hogy karantén. Szóval, hogy nem is tehetnék rosszabbat, mint hogy újabb és újabb dolgokról mesélek nektek, mert hogy ebből lett az utóbbi időben talán a legjobban elegünk, hogy dolgokat mondanak nekünk emberek, és egyáltalán, hogy beszélnek hozzánk. A cikk, amit olvastam, az tulajdonképpen azzal indult, hogy az kezdte el az utóbbi időben kiborítani az embereket, hogy megnézik azokat az otthoni edzésre készült videókat, amiknek olyan nagy szezonja volt, tudjátok, még egy néhány hónappal ezelőtt, amikor mindenki megcsinált egy-két ilyen oktató videót. És nem is csak az edzés, hanem egyáltalán a sütés, a receptes videók, stb. Bármi olyan videó, ahol valaki elmondja neked, hogy mit kell csinálni. Mert hogy az történt, hogy az emberek belecsúsztak egy olyan jelenségbe, amit úgy hívnak, hogy control averzió. Erről a Will Wright, az APA, az Amerikai Pszichológiai Társaság egyik szakértője beszélt egy cikkben, hogy az van, hogy miközben a saját életünk fölött nagyon kevés kontrollunk van ebben a helyzetben, vagy legalábbis úgy éljük meg, hogy nagyon kevés kontrollunk van fölötte, gyakorlatilag semmi más nem történik hónapok óta az életünkben, mint hogy emberek mondják meg nekünk, hogy mit csináljunk. És itt gondolhatok nyugodtan azokra az intézkedésekre, amik felhívják a figyelmünket a távolságtartásra, a szabályok betartására, a maszkviselésre, fertőtlenítésre, és akkor még mellette ugye ott vannak a kétségkívül jó szándékú videók, podcastok, és így tovább, de hogy mindegyikben az van, hogy valaki beszél hozzád, és akkor elmondja, hogy te most így érzed magad, ezt tudod belecsinálni, megpróbál tanácsot adni, vagy kapaszkodót nyújtani, és így tovább. És nem is az a gond, hogy egyáltalán tanácsokat ad neked valaki, és te nem szeretnél engedelmeskedni, hogy így idézőjelben mondjam, hanem az, hogy beszél hozzád valaki, akivel nem tudsz interakcióba lépni.
És megmondja, hogy mit csinálj.
Igen, és közben nem.
És nem tudsz arra reagálni, és nem tudod visszacsatolni neki, hogy értem, de...
Igen, és közben ott van benned annak a feszültsége, hogy te nem azt akarod, hogy beszéljenek hozzád, hanem te beszélni akarsz emberekkel. És ez a kettő egymás mellé téve, hogy te közben kapcsolatot akarsz teremteni, az nagyon-nagyon éles. És kihozza belőlünk azt a fajta frusztrációt, amitől inkább kinyomjuk az edzős videót, nem nézzük tovább a receptes videót, és hát remélem, hogy ez nem így van, mert hogy már nagyon-nagyon szépek a számok a podcast adásaink alatt, ami engem nagyon-nagyon boldoggá tesz, de igen, sajnos benne lehet a pakliba, hogy van, aki már kinyomta ezt az adást is.
Sajnálhatja, de teljesen megértjük, hogyha így tettetek. Most már tényleg azt érzem, hogy inkább lebeszélni szeretnék a hallgatóinkat arról, hogy velünk maradjanak sem, mint hogy hallgassanak minket, de reméljük, hogy ti nem így értitek. Nem ez a célunk, de hogy ha mégis így tesz valaki, akkor ez teljesen érthető, mert hogy ez is tünete lehet az úgynevezett karanténfáradtságnak.
Igen, határozottan igen. Ugye ez lett most szerintem az új kedvenc szavunk, mert hogy nagyon-nagyon sok helyen elkezdhetünk hallani róla. Ez a bizonyos karanténfáradtság, hogyha esetleg még nem hallottátok, vagy olvastátok, ez a mostani helyzetünk kapcsán megnövekedett nyugtalanság és frusztráció érzése, ami arra sarkalhat minket, hogy a szabályokat rugalmasan értelmezve, most próbálom ilyen szépen és nem ítélkezően megfogalmazni, egy kicsit próbáljuk feszegetni a határokat, és hamarabb visszatérni a kerékvágásban, ami sokunknak hiányzik. Ugye azért már csak átmegyünk egy kicsit szomszédolni, meglátogatjuk a családot, és így tovább ilyesmikre kell itt gondolni, nem ilyen nagyon súlyos szabályszegésekre.
Ez behoz nekem megint egy olyan állapotot, ami valahonnan ismerős, ez pedig egyfajta ilyen billegő, bizonytalan, nem tudjuk, hogy mi a következő lépés, kapaszkodók nélküli félelmetes helyzet, ahol szerintem ugyanúgy jártunk akkor, amikor elkezdődött ez az egész, és hogy valahogy most, ha nem is nyilvánvalóan nem teljesen ugyanoda, de nagyon hasonló helyzetbe kerültünk. Ennek kapcsán fontos elmondani szerintem most, hogy május 15-én pénteken vesszük fel ezt az adást, ami azért fontos, mert hogy még a szabályok szempontjából is, a lehetőségeinknek a bemérése szempontjából is van egy ilyen döntéshozói szinten is egy nagy-nagy bizonytalanság, hogy akkor most mi az, amit lehet, mi az, amit nem lehet, és most megint benne vagyunk ebben a tapogatózó, próbáljuk kitalálni, hogy mi a következő lépés, próbáljuk látni a jövőt állapotban, ami szintén nagyon fárasztó, én azt gondolom. Ebben a bizonytalanságban úgy, hogy nincsenek konkrét kapaszkodóink, úgy, hogy nincsenek viszonyítási pontok, hogy nincs valaki, aki azt mondaná, hogy jó, akkor most ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt egyértelműen szabad is lehet csinálni, ezt, meg ezt, meg ezt nem. És hogy ezek a szabályok oké, hogy már így kezdenek körvonalazódni, meg hogy talán napokon, heteken belül letisztulnak és egyértelműbbek lesznek, de ha ez meg is történik, ott marad bennünk nagyon-nagyon-nagyon sok bizonytalanság és nagyon-nagyon sok félelem azzal kapcsolatban, hogy akkor hogyan tovább. Tehát, hogyha még lehet is dolgokat megcsinálni, és a körülmények biztonságosabbá, vagy jobban körvonalazhatóbbá válnak, attól bennünk még ez itt marad. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy ebben a helyzetben megtaláljuk a stabilitást, és ne őrüljünk bele abba, hogy folyamatosan ebben a bizonytalanságban kell élnünk?
Nagyon-nagyon nehezet kérdeztél, főleg azért, mert nagyon kikívánkozik belőlem, hogy említetted a döntéshozói szintet, hogy tök jó lenne, hogyha nagyon tiszta, nagyon átlátható, nagyon egyértelmű kommunikáció lenne. Nem csak Magyarországra gondolok, hanem világszerte. Mert hogy a szakértőknek gyakorlatilag az első szava az volt, hogy muszáj az embereknek mindent tudniuk ahhoz, hogy jó döntéseket hozhassanak, felelős döntéseket. Pont az vezet ehhez a karantén fáradtsághoz, amit most megtapasztalunk, hogy kaptunk egy csomó szabályt, amihez kellene alkalmazkodni, meg egy teljesen idegen helyzetet, amire nincsen semmiféle bevett gyakorlatunk, amiről nincs egy ismeretünk. Azért szerintem a legtöbb embernek, sőt, talán azt lehet mondani, hogy szinte minden embernek a világon ez a helyzet, amiben most vagyunk, egy első az életében. Lépésről lépésre tanuljuk a szabályokat ugye a jelenből, tehát nincs múlt, amihez visszanyúlhatunk és levonhatjuk belőle a tanulságokat.
Hát valószínűleg azért nem lehet erre válaszolni, meg azért nehéz bármi konkrétumot mondani, és ezért gondolom, hogy a felelős dolog az amit te csinálsz. Amikor azt mondja valaki, hogy nem tudom. Vannak helyzetek, ahol tényleg, ha valamikor, akkor most ugye ezt különösen érezzük, ugye a kontrollaverzió miatt is, hogy nem tanácsokra van szükség, és ez nem biztos, hogy csak a frusztráció miatt van, hanem arra, hogy kimerjük mondani azt, hogy nem tudom, hogy mi a következő lépés. Fogalmam sincsen. Próbálom kitalálni, próbálok mindent tőlem telhetőt megtenni annak érdekében, hogy felelős döntést hozzak, de ez most nagyon nehéz, és nem tudom. Nem tudom, hogy mi erre a jó válasz, és nem tudom, hogy mi a következő lépés.
Igen, igen, igen. Mert hogy közben mondhatnám, hogy minél alaposabban tájékozódni, és az alapján felelős döntést hozni, de hogy ezt szerintem nagyon-nagyon nehéz megugrani, pláne ebben a helyzetben, amikor minden létező tartalékunk fizikai, mentális, pszichés értelemben is teljesen le van merülve. Tudjátok, ilyenkor már ott van az ember, hogy most még több információ, amit nekem alaposan fel kell dolgozni, meg kell rágni, mérlegelni kell, az már egy megugorhatatlan feladatnak tűnik. És nagyon sokszor szerintem ez az, amit mi karanténfáradtságként megélünk, hogy még mindig ott van a gyász, hogy mi van a korábbi életünkkel, ráadásul annak a gyásza, hogy a felvinnan előttünk egy olyan jövő, hogy a korábbi életünkben, a maga teljességében már nem térhetünk vissza, és akkor emellé még jön az is, hogy most akkor tulajdonképpen hogy lesz ez, mi lesz, milyen lesz az új életünk, mit tudunk ezzel csinálni.
Igen, és ez nekem behúzza azt, amiről szintén beszélgettünk mi már azért a korábbi napokban, hetekben Katával, hogy milyen érdekes így visszagondolva arra, hogy hogyan mentünk neki ennek a helyzetnek. Hogy először, ha emlékeztek, volt egy ilyen eufóriája, egy ilyen furcsa, abszurd izgalma annak, hogy most itt történik valami, ami ilyen még nem is. Ebből aztán ugye jött egy csomó másik fázis egészen a mostani állapotig, amikor már tényleg így érződik, hogy valami már készülődik, már mintha látszana a fény az alagút végén, de azért próbálunk óvatosan közelíteni felé és körültekintően, de hogy ezt nagyon nem így képzeltük, ezt az állapotot, nagyon nem így sejtettük. Nem akarok mások nevében beszélni, de hogy szerintem sokakhoz hasonlóan bennem is valami olyan kép volt, hogy akkor ez itt lemegy, ennek lesz egy jól körül határolható vagy lehasítható végpontja, amin hogyha túl leszünk, ha végigcsináltuk, akkor utána nem tudom, lesz megint egy ilyen eufória, egy öröm, lesznek bulik, hogy így nem tudom, együtt ünnepeljük azt, hogy visszakaptuk a szabadságunkat, amit ez a vírus elvett tőlünk. És ehhez képest valami egészen másba vagyunk benne. Ez mostában egyre gyakrabban hangzik, hogy nem lesz már ugyanolyan, hogy miért nem lesz ugyanolyan.
Hogyha a karantén fáradtságból indulok ki, ami szerintem most egy jó kiinduló pont, mert mindenki benne van, akkor a szakértők szerint most két irányba ágaznak el az embereknek az érzései. Az egyik részünk az frankon depressziót él át. Egyrészt azért, mert sokkal tovább húzódik ez az egész, mint ahogy számítottunk rá, ahogy fel lehettünk rá készülve, és sokkal több a veszteség, és még mindig nagyon bizonytalannak tűnik a jövő. Plusz ugye ott van az is, érdekes, hogy mondtad, hogy vágtunk ebbe az egészbe bele, ugyanis amikor készültem a mostani adásra, akkor belebotlottam Alana Shaiknak abba a videójába, amit azt hiszem az első vagy a második adásunkban emlegettél te. Ugye ő mondta, hogy a koronavírus tulajdonképpen a jövőnk. És hogy ő nagyon kereken ki is mondja ebben, az egyébként több mint két hónappal ezelőtt készült TED előadásban, hogy ez a vírus nem fog eltűnni, az életünk része marad, és az, amit most megtapasztalunk, az lesz az új normális. Sőt, még tudta fokozni is. Most még jó, hogy behoztam a depressziót, ne haragudjatok, remélem, hogy senkit nem taszítok mélyebbre a gödörbe. Aki még eddig nem kapcsolt ki az adásból.
Mondja csak.
Igen, ti vagytok a kemény mag, ti már bírjátok a kiképzést, de hogy ezt egyébként nem én mondom, tehát tényleg ezt a hölgy egy egészségügyi szakember, tehát ő szerintem tudja, hogy mit beszél, hogy fognak jönni más járványok is, amikkel ugyanúgy szembe kell néznünk, és ugye ő ezt egyértelműen onnan eredezteti, hogy az eddigi, a kizsákmányoló életmód, amit az emberi faj jelenleg él, az a földnek ezt a természetes reakcióját indította el, hogy járványok jelennek meg, illetve az életkörülményünknek a drasztikus megváltozása. Ennek fényében ugye nem is csoda, hogy az egyik részünk megtapasztalja ezt a depressziót, amiről beszéltem, a másik felünk pedig egy mérhetetlen mértékű frusztrációt, ami lázadásra ösztönzi. Ami szerintem egy nagyon érdekes jelenség, mert hogy igazából a mi és ki ellen lázadunk most.
A bezártság ellen.
Igen, de hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a saját és mások jól, tehát a közösség jól felfogott érdeke ellen, és igen, akár a saját egészséged ellen is lázad. Mert hogy szerintem nagyon sokunkban az munkál most, hogy basszus, eddig kibírtuk, akkor most már járjon nekem az, hogy én megyek és igenis megünneplem a születésnapját az anyukámmal együtt, vagy hogy megyek és igenis találkozom végre a barátaimmal, mert hogy a görbe már lapos, azért mégsem annyira, persze akárhány embert veszítünk el ebben, az is túl sok, az egy is túl sok, de hogy hát azért mégsem akkora durvák a számok, és hogy azért na, akkor hadd legyen már az, hogy most egy kicsit szabadabban élhetünk. És hogy ilyenkor nagyon fontos szerintem így visszatérni ahhoz, ami borzasztóan nehéz, eddig is borzasztóan nehéz volt, hogy újra meg újra megtalálni ennek az egésznek az értelmét. Hogy ezt nem azért csináljuk, meg nem azért csináltuk, hogy engedelmeskedjünk a szabályoknak, hanem meg azért, mert valaki azt mondta, hanem azért, hogy megóvjuk saját magunkat, és másokat attól, hogy megbetegedjenek, vagy hogy másokat megfertőzzenek. Mert persze a lázadó oldalról szerintem nagyon sokszor jön, biztos, hogy ti is nagyon sokszor találkoztatok már azzal, hogy ez is csak egy nátha, úgyis elkapja majd mindenki, nem baj az, hogyha többen fertőződnek. És nyilván én nem vagyok szakértő, ezért a vírusról nem mernék nyilatkozni, de azért szerintem annyit már mindannyian olvastunk róla, hogy tudjuk, hogy ez a cucc nem piknik, még akkor se, hogyha enyhe tünetekkel vészeled át. Tehát még akkor is lehetnek olyan hosszú távú szövődményei, következményei, amit nem akarsz se magadnak, és pláne nem akarsz másoknak, akiket esetleg megfertőzhetsz. Tehát hogy eleve ez volt ennek az egésznek a célja, és ezt kellene még mindig nagyon szem előtt tartanunk, akkor is, amikor már tényleg ránk telepedik a karanténfáradtság az összes depressziójával és az összes frusztrációjával együtt.
És talán akkor is, amikor elindul a visszarendeződés, mert hogy elindult valamiféle visszarendeződés, és hogy sok más szempont tényleg most itt hozzá lehetne sorolni azokat a szempontokat, amik miatt meg, és ez nem csak a belső feszültségünkből adódik meg abból, hogy nem bírjuk a karantént, hanem más körülmények miatt is, de hogy elindul egyfajta visszarendeződés, és hogy az előző adásban, aminek az volt a címe, hogy mitől vagyunk olyan rohadt fáradtak, abban ugye egy markáns tényezőként határoztuk meg azt, hogy hogy tanulunk, hogy nagyon-nagyon sok új dolgot kellett megtanulnunk. És ahogy mondtad, hogy mit kell szem előtt tartani akkor, amikor önfegyelmet és önmérsékletet kell gyakorolni, ez szerintem ugyanúgy igaz ennek a visszarendeződésnek a folyamatára is, hogy ezt kell szem előtt tartani akkor, ezeket a szempontokat, és már megint egy csomó mindent meg kell tanulnunk. Ez megint egy ilyen elég fárasztó folyamatnak ígérkezik, és például el kell fogadni annak is, igen, vagy meg kell tanulni, vagy kell valamit kezdeni annak a veszteségével, mert hogy az elején ugye szó volt arról, hogy mennyi mindent elveszítettünk, de hogy én itt megint érzek egy csomó ilyen veszni látszó, vagy érzékelek olyan dolgokat, amik így elvesznek, elveszhet az önfelett pihenésnek, az önfelett nyaralásnak a varázsa, mert hogy közben ott van, hogy oké, persze most már így úgy tűnik, hogy el lehet menni helyekre, de hogy oda kell figyelni egy csomó mindenre. Hogy akkor most nálunk van-e a kész fertőtlenítő, hogy akkor most el kell dönteni, hogy beengedjem-e a gyereket a vízbe, hogy akkor most ez biztonságos közege, hova jöttünk, már az előkészületeknél. Ez megint egy csomó olyan helyzet, ami körültekintést igényel, és amiben bele kell tanulnunk.
Igen. Igazából nagyon szépen rímel, amit mondasz, az apa egy másik szakértőjének, Ed Hurtnek a szavaira. Ő azt vette számba, hogy mi járul hozzá a karanténfáradtságnak a tüneteihez a legnagyobb mértékben. És nyilván benne voltak azok, amikre így elsőként gondolnánk, a csökkent fizikai aktivitás, az átalakuló családi dinamika és így tovább, de hogy mindezek fölött az állandó önkontroll, amire ebben a helyzetben kényszerülünk, hogy szinte minden olyan reakciót, vagy cselekvést, vagy bármit, ami úgy jönne az emberből, azt most át kell gondolnunk, meg kell kérdőjeleznünk, hogy biztonságos-e.
Én azt érzékelem most, ami olyasmi jutott eszembe, hogy ez egy ilyen nagy feladat, vagy hogy próbálom ilyen pillanatok alatt átkeretezni ezt a szomorú tényt valamivé, ami elfogadható számomra, akkor én azt a kihívást látom magam előtt, hogy megtalálni ennek a szorításában, meg folytogatásában azokat a szabad kis tereket, ahol viszont tényleg el tudjuk magunkat engedni, meg ahol így a minimálisra csökkenthető a kockázata annak, hogy bajunk eshet. És hogy ez valahol meg egy ilyen szép feladat, hogy akkor mik azok a terek, mik azok a tevékenységek, ahol viszont így szinte teljesen és önfeledten lehetünk benne a feltöltődéssel töltött percekben és órákban, ami nem a lakásnak a négy fala között töltött időt jelenti feltétlenül. Mert hogy igen, hogy ez ad egy biztonságot, de közben meg, ahogy nem véletlenül megyünk el ugye nyaralni, meg pihenni, pont az a lényege, hogy kiszakadjunk ebből a megszokott mókuskerékből, és hogy ezért az idő, amit most így a négy fal között töltöttek emberek, főleg gyerekes családok egymással, az azért nem biztos, hogy így 100%-ban minőségi időnek tekinthető, és akkor most finoman fogalmaztam.
Igen, igen, igen.
Ez egy ilyen feladat lehet, hogy megtaláljuk azokat a kitörési pontokat, amiben valahogy szabadok lehetünk.
Biztos vagyok benne, hogy nem te vagy az egyetlen, aki így gondolkodik, bár azt szerintem, aki olvassa a cikkeidet, illetve hallgat minket már egy ideje, azt tudja, hogy te különlegesnek számítasz abból a szempontból, hogy fekete öves átkeretező vagy. És nagyon reziliensen tudsz ezekhez a helyzetekhez állni, de ez szerintem ebben a helyzetben nem könnyű. Ez szintén a Ding Dong Kata megint olvasott valamit. Ugyanebben a cikkben olvastam, amit az előbb említettem. Ott mondta egy szakértő ezt a nagyon fontos mondatot, hogy arra, hogy reziliensen álljanak a helyzethez az emberek, és hogy átkeretezzék, és meglássák ebben a jót, arra senkit nem lehet kényszeríteni. De arra viszont nagyon fontos most mindenkit emlékeztetni, hogy próbálja meg a figyelmét a jelenben tartani, és azon, amilyen van. Tehát, hogy ne arra, amit elveszített, ne arra, amit lehet, hogy majd el fog veszíteni, hanem, hogy nagyon tudatosan váltson fókuszt, és azt nézze, hogy mi az, ami itt van, mi az, ami ebben a helyzetben van, amit én ebből nem is azt, hogy ki tudok hozni, mert nem kell ezt neked pozitívra fordítani feltétlenül, elég az, hogyha csak meglátod, hogy mi van ott a jelenben. Ami most szintén nagyon gyakori, és szintén a esküszöm nem mondom már többször, de a karantén fáradtságnak az egyik hozadéka volt, ez a blamálás, amiről az általunk nagyon szeretett és sokat idézett Brené Brown is ír, és most több szakértőtől is olvastam, hogy elkezdünk ilyenkor hibáztatni, hogy mi vagy kinek a viselkedése vezetett ehhez a helyzethez, vagy hogyha ott most nem is tudunk ilyen nagyobb sakjátszmekben gondolkodni, akkor blamáljuk a szomszédot, amiért ő bezzeg nem tartja be, és vígan biciklizik kint a gyerekeivel, és az egész Agnát és Kognát familiájával. És hogy erre is figyelmeztetnek, hogy ez is olyas valami, amit így nagyon tudatosan tetten kell érni saját magadban, és abba kell hagyni. Mert hogy egy tök kontraproduktív és nem adaptív megküzdési stratégia. A feszültséget úgy tűnik, hogy jól le tudod belevezetni, de a valóságban csak nő tőle a frusztrációd. Hogyha helyette abba hagyod, és szépen visszahozod magad ide, ahol vagy, akkor azzal sokkal többet segítesz magadnak ebben a helyzetben.
Tök jó, hogy az előbb behúztad a reziliencia fogalmát, mert ebben a hatalmas nagy bizonytalanságban ez tényleg én úgy gondolom, hogy egy szupererőnek számít.
A reziliencia az egy mostanában nagyon sokat emlegetett fogalom. A lelkünknek a rugalmas ellenálló képességéről van szó lényegében. Azt a képességet jelenti, hogy egy stressz helyzet esetén milyen gyorsan, illetve milyen hatékonyan, nem szeretem ezt a szót használni, de hogy mennyire tudunk visszapattanni a stressz helyzet előtti állapotunkba. Tehát, hogy mennyire tudunk azután, hogy mentünk egy ilyen lefelé kis szakadékot, mennyire tudunk utána az eredeti síkban mozogni.
Vagy mint egy ilyen, ez a Kejfej Jancsi, nem?
Igen, így visszapattani.
Leütöd, éri valami hatás, és így visszarendeződik a középpontjához.
Igen. Ugye ez olyas valami, amire nagy szükségünk van a nehéz helyzetek esetén, mert annak köszönhetjük, hogyha azután, hogy ér minket valamilyen nehézség, vissza tudunk állni az eredeti állapotunkba, és tovább tudunk működni. És nagyon fontos vele kapcsolatban elmondani, hogy ez egy képesség, és mint ilyen egy tanulható és egy fejleszthető dolog. Tehát ez nem úgy van, most senki ne gondoljon arra, hogy Úristen, nekem ilyen nem biztos, hogy nincs, mert én úgy megzuhanok egy szakítás meg egy kirúgás után, hogy én aztán nem pattanok vissza Kejfej Jancsi módjára. Nem, a rezilienciára úgy kell gondolni, mint egy izomra, amit lehet edzeni és lehet fejleszteni, és mint ilyen, ezekben a helyzetekben is igazából most az történik, hogy a rezilienciánkat edzük. Edzük magunkat, hogy rugalmasan tudjunk ebből a helyzetből
visszatartani. És hogyan lehet edzeni? Vagy mi annak a módja, hogy megerősítsük ezt a képességünket?
Az első lépés, az szerintem, tudom, hogy ilyen nagyon banálisnak tűnik, de nem lehet túl hangsúlyozni, az, hogy elfogadod, hogy ez egy nehéz helyzet. Hogy belátod, hogy ez most egy nehéz helyzet, hogy te most egy krízis helyzetben vagy. És tudom, hogy ez már nagyon sokszor elhangzott, és mi is sokszor ismételgettük a podcastban, de szerintem nagyon sok ember ezt még mindig így ellegyinti magától, hogy mit nekem, vírus, karantén, mit tudom én, de túl vagyok én ezen meg minden. Nem, el kell fogadni, hogy ez most nehéz, stresszes, szívja az erődet, a nyugalmadat, mindent. Be kell látni, hogy ez egy nehéz helyzet. Nagyon sokat segít az is, mert bár ez most egy új helyzet, amiben vagyunk, de mégis jó, hogyha ezt megcsináljuk, hogyha felidézünk olyan korábbi nehéz helyzeteket, amikben voltunk, és megpróbálunk visszagondolni arra, hogy akkor mi volt az, ami segített, mi volt az, amivel a megoldás irányába tudtunk mozdulni. A másik, ami még ilyenkor nagyon jól jön, hogyha kérünk segítséget. Tehát, hogyha megugorjuk azt, ami szerintem szintén nagyon sokaknak egy nagyon nagy kihívás, és ezt hashtag saját élményből is mondom, hogy nem nekünk kell szupererő, szuperhős módjára egyedül megoldani mindent, és egyedül kikászálódni minden gödörből, hanem igenis ér az, hogy kérek segítséget. Nem kell feltétlenül szakember segítségére gondolni, de beszélni arról, ami nehéz, megosztani másokkal az érzéseidet, a gondolataidat, az aggodalmaidat, az nagyon-nagyon sokat tud ezekben a helyzetekben segíteni.
Mert hogy egy ilyen helyzetben, amikor be vagyunk szűkülve, és nagyon probléma fókuszúan gondolunk arra, hogy az életünknek egy területén, ezt Limpár Imre a lélekerősítő videósorozat legutóbbi részében olyan jól kifejtette, hogy megfertőződik, vagy nem tudom, sebet kap, vagy éri egy ütés az életterületet, valamelyik életterületet, mint hogyha tényleg így annyira jó példa ez a Kejfel Jancsi, hogy akkor így lepattan a földre, és akkor azon a részén, ahol lepattant, ott éri egy ütés. Arra tekinthetünk úgy, mint egy ilyen életterületre, ami kapott egy ütést, de hogy ez nem jelenti azt, hogy az egész Kejfel Jancsi tiszta seb, vagy hogy tele van ilyen benyomódásokkal, hanem hogy van egy csomó része, amelyik jól van. Csak hogy amikor egy ilyen történik, akkor hajlamosak vagyunk ugyanúgy, ahogy mi is, hogyha elesünk az utcán, akkor arra figyelni, ahol fáj. Ha valaki mer segítséget kérni, akkor ez nagyon sokat jelenthet abból a szempontból, hogy egy ilyen külső objektív szem meg tudja mutatni, hogy nézd csak, itt is jól vagy, meg itt is jól vagy, meg itt is jól vagy. Igen, itt beütötted, de hogy ezek a részek tudnak segíteni abban, hogy aztán begyógyítsd ezt a másikat, mert hogy van egy csomó életképes és működő és funkcionáló területe az életednek.
Nagyon-nagyon jó, amit mondasz, és az fogalmazódott meg közben bennem. Ez lehet, hogy már a történelmi hatodik adás, hogy én annyira remélem, hogy egy kicsit mi tudtunk lenni eddig is, és ezután is az a külső objektív szemlélő, aki segített a hallgatóknak abban, hogy rájöjjenek, hogy a legnagyobb részük épp.
Igen, igen, és hogy talán ez a képesség az én olvasatomban, a reziliencia, ilyen nagyon felhasználói szemmel nézem, ilyen gyakorlatorientáltan, amikor viszonylag gyorsan, tehát hogy minél reziliensebb vagy, talán annál gyorsabban tudod meglátni azt, hogy mik a működő, tudod meglátni, és tudod elkezdeni használni a működő képes funkcionáló részeidet annak érdekében, hogy azt a területet, ahol ugye megtörtént a baj, azt rendbe hozd valahogy. Például, hogyha elveszítetted a munkádat, akkor lássad azt, hogy van, nem tudom, hol laknod, vannak emberek, akik szeretnek, vannak barátaid, akikhez oda tudsz fordulni, és tudsz tőlük segítséget kérni, akik felé tudod jelezni, hogy éppen munkát keresel, van, nem tudom, tudásod ahhoz, hogy utána menj annak, hogy hol és milyen lehetőségek vannak, amellett, hogy foglalkoztál valamivel, és van egy szakmád, van még esetleg 2-3 olyan dolog, amihez amúgy értesz, csak eddig nem volt annyira előtérbe, tehát hogy ezeknek a lehetőségeknek a feltérképezése és az, hogy milyen gyorsan látjuk meg ezeket, az talán így, ami a reziliencia.
Igen. Itt annyit fűznék csak hozzá, hogy még mielőtt berúgjuk a kontrolla verzió motorját mindenkiben, amit szerintem minden ilyen... nem te csináltad, hanem szerintem ez automatikus, amikor ezekről a pozitív pszichológiai fogalmakról van szó, mint az önegyüttérzés, a reziliencia, a hála, vagy a kedvesség. Ezeket szerintem így nagyon fontos elmondani, hogy az, hogyha ezekről van szó, vagy arról ír, vagy beszél valaki, hogy ez miért jó, az nem jelenti azt, hogy te nem érezheted magad szarul.
Uh-huh. Pontosan.
Mert szerintem nagyon sokakban ilyenkor az kapcsol be, hogy akkor innentől kezdve el kellene kezdenem vigyorogni. Vigyorogni az elvesztett munkámon, a Covidon, a karanténon, a zenbuddhista módjára meg kellene tanulnom ebben a helyzetben kishalként lubickolni és megélni, amit lehet. Nem, tehát hogy pont erről van szó, hogy az mindennek az első lépése, hogy rosszul vagy.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ezt tényleg... húzzuk alá, emeljük ki félkövérrel, hogy amit a legelején mondtál, az első lépés az, hogy elfogadod, hogy most itt, ami történt, az szívás, hogy most szarban vagyok, most nehéz, igen, pontosan. Hát sokat beszéltünk ugye a korábbi adásokban is arról, hogy az érzéseinket elfogadni és megélni az egy ilyen nulladik pont, úgyhogy igen.
Már olyan régen csináltam olyat, hogy szavazzátok meg, hogy legyen a szó erről a következő podcastban, de én nagyon szívesen beszélgetnék egyszer arról, hogy mennyire tudjuk most tiszteletben tartani mások érzéseit. Mert szerintem ez a rengeteg feltoruló frusztráció, és ez a bennünk feszülő türelmetlenség, meg hát ez az elhúzódó stressz helyzet, az nagyon könnyen ahhoz vezet szerintem, hogy azt is letorkoljuk, aki arról kezd beszélni, hogy ő szeretne elmenni nyaralni, vagy nem tudom, kiülni a partra, vagy bármi, és talán még nagyobb erővel torkoljuk le azt, aki esetleg arról beszél, hogy ő azért annyira még nem érzi magát biztonságban, vagy aggódik. Én például, én most még aggódom, és én kicsit aggodalmasabban nézek szerintem a jelenre és a jövőre is, mint az átlag, tehát én nem annyira ezt a frusztrált oldalát élem meg a karantén fáradtságnak, hanem inkább a depressziós részét. És képzeljétek el, azt vettem észre, hogy az emberek, akik még úgy a karantén helyzet elején úgy gyakrabban hívtak, vagy írtak nekem, azok úgy mostanra eltűntek. Mert hogy én úgy megpróbáltam elmondani, hogy én azért még annyira nem vagyok ezzel jól, és hogy még talán nem olyan biztonságos kimenni, és aztán azóta már csak a tücsköt ciripelnek. Szóval átvihetjük egy másik adásba, de szerintem tök fontos lenne arról is beszélni, hogy megtaláljuk-e még azt a fórumot, akivel meg tudjuk osztani ezeket az érzéseket őszintén, vagy egyszerűen már mindenki eljutott arra a pontra, amikor a saját nehéz érzései is pont annyira merítették ki, hogy a másikét azt már ilyen Star Trek stílusú rozsdamentes acélajtókkal zárja el. Hogy na jó, nem bírom még ezt is a nyakamba venni.
Szerintem nagyon-nagyon nagy igazság van abban, amit mondasz, és hogy valószínűleg ez az embereknek a baja ezzel. Tehát, hogy azért van egy csomó olyan dolog, amiből, és én meg ezzel a részével, mind a mellett, hogy én rendszeresen szoktam beszélni a Katával telefonon, tehát én felhívom őt, és nem tántorított el az ő hozzáállása, vagy az ő félelmei, vagy az ő gondolatai attól, hogy felhívjam, de hogy igen, ezzel a ténnyel, hogy azért még nem feltétlenül vagyunk egyik pillanatról a másikra ilyen hú de nagy biztonságban, pláne azzal, hogy ez még ad abszurdum nagyon sokáig, sőt, örökre az életünknek a része marad, ezzel a ténnyel szembesülni a legutolsó dolog, amihez kedvem van. Ez egy borzasztó nagy frusztráció, és igen, az a helyzet, hogy nem tudom megítélni és elítélni azokat, vagy nem szabad azokat sem, akik ezzel nem szeretnének találkozni. De hogy közben meg igen, a tények makacs dolgok, és hogy ez az igazság nagyon kellemetlen, de igen, ez van, hogy ez nehéz. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó téma. Én benne vagyok, hogy ezzel így foglalkozzunk, mert iszonyú nehéz nem belecsúszni azokba a furcsa és információhiányokon, alapvető információhiányokra épülő konfliktusokba és vitákba, amik oda futnak ki, hogy most akkor neked van igazad, vagy nekem van igazam. És hogy nincs ilyen ebben a helyzetben szerintem, hogy igazság, vagyis hogy persze biztosan van valahol, de hogyha egymás érzéseire odafigyelve kommunikálunk egymással, akkor és nem az igazságot, vagy a saját igazságunkat keressük, és nyomatjuk, és próbáljuk lenyomni a másik ember torkán, akkor talán könnyebb lesz elevezni ezeken a bizonytalan vizeken.
Hallottam most egy interjút. Ding-dong, Kata megint hallottam.
Tényleg most már keresek neked igen, valami
szükségem van valami szignálra. Gyakorlatilag egyébként ebben az adásban azt hiszem, hogy minden alkalommal, amikor megszólaltam, szükségem lett volna valami szignálra.
Igen, kapsz egy szignált.
Láttam egy interjút, és abban mondta egy szakértő, tudjátok, amikor ilyen, vannak ezek a nagyon jóféle szakértők, akik olyan halál komoly arccal tudnak annyira vicces dolgokat mondani, biztos, igen, hogy megvan ez nektek. Mint bár Imrét említettük, ő is képes erre, igen, amitől így nagyon betalál az igazság, de így szakadsz a röhögéstől. Arról beszélt szintén pszichológus szakértő, hogy hogyan beszéljünk az érzéseinkről, illetve a koronavírussal kapcsolatos hírekről, tudásról, véleményekről, és így tovább. És akkor ezzel a nagyon komoly arccal mondta egyszer, hogy attól még senki nem változott meg, hogy valaki azt mondta neki, hogy hát te idióta vagy.
Igen.
Tehát, hogy attól, hogy most még kommentháborúban, vagy egy élő beszélgetésben azt mondjuk valakinek, hogy te hülye vagy, mert ez nem is így van, hanem amúgy, attól neki biztos, hogy nem fognak megváltozni a nézetei, és nem változnak meg az érzései.
Vagy hogy hülyeséget beszélsz.
Hülyeséget beszélsz, igen, igen, igen.
Igen.
Hát igen, mondjuk ez is olyas valami szerintem, ami tovább vezet már az érzelmi intelligenciára, illetve a különböző kommunikációs stílusokra. Ez is lehet, hogy megérne egy külön adást.
Igen.
Jaj, de jó, azért tudjuk folytatni.
Igen.
Hogy legalább ezen a téren igen, látjuk igen, a jövőt. Igen.
És hogyha már most mondtad ezt, hogy tudjuk folytatni, én azt gondolom, hogy több olyan dolog is van, ami, és persze nagyon-nagyon korai, és nem szabad felelőtlenül levonni a tanulságokat, meg sokat beszéltünk arról, hogy itt most azért a hurrá optimizmusnak, meg annak az attitűdnek, hogy most milyen nagyon szuper, hogy ez történt, szóval ennek nagyon nincs itt a helye, de azt gondolom, hogy van egy csomó olyan dolog, ami viszont nem biztos, hogy baj, hogy ebben az időszakban az életünknek a részévé vált. Vannak persze tanulságok, meg konzekvenciák, ezeket mindenki szépen le tudja vonni saját magának, de az, hogy társadalmi szinten és egyéni szinten is előtérbe kerültek olyan dolgok, amik korábban nem voltak fontosak számunkra, nem biztos, hogy baj. És hogy az életünk részévé váltak olyan dolgok, például ez a podcast, innen jutott eszembe, hogy ez a podcast ez nem indult volna el valószínűleg, valamikor elindult volna, de hogy nem indult volna el már most, hogyha nincs ez a karanténhelyzet. Én a Pszichoformi Lélekerősítő podcast csatorna elindulását a karanténhelyzet következtében kapott pozitívumként értékelem. És hogy azt szeretném kérdezni tőled, Kata, hogy szerinted mik azok a dolgok, amik még ilyenek, mert hogy nagyon sokat beszélgettünk ma ennek a járványhelyzetnek a nehéz hozadékairól, olyan dolgokról, amiket azért idő lesz elfogadni, és hogy most egy picit beszélhetnénk azokról a dolgokról, amiket nem elvett tőlünk ez a járványhelyzet, hanem amit kaptunk tőle. Szerinted mik azok, amik fontosak lettek volna eddig is, de most oda kerültek arra a polcra, ahova valók?
Van ezzel kapcsolatban egy gondolatom, amit nem biztos, hogy egy nagyon rövid és nagyon frappáns mondatban meg tudok fogalmazni, úgyhogy nézzétek el, nekem egy picit körül kell írnom.
Figyelj, akik maradtak még mostanáig, ők már fekete öves hallgatók, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nekik.
Igen, és akkor már tudni fogják, hogy most mi következik. Ding-dong! Kata megint dolgozol.
Ding-dong! Könyörögve kérlek titeket, küldjetek szignálra javaslatokat, jó? Hogy mit lehetne betenni, mert tényleg nagy szükségünk lenne.
Szóval igen, de hogy az, amit mondtál, illetve amit kérdeztél, az nekem behúzott valamit, amit most olvastam, egy új kutatás, ez nagyon friss, most jött ki. Egyébként szerintem sokan találkoztatok vele, hogy most, amióta a járványhelyzet kitört, nagyon sokan vágtak bele ilyen hasonló nagyobb szabású kutatásokba. Ugye nyilván, hogy legyen ezzel kapcsolatos helyzetről a tudásunk, most célszerű ezeket a felméréseket megcsinálni. Az egyiknek már készen vannak az eredményei. Ez azt kutatta, hogy milyen érzelmeket, érzéseket tapasztalunk meg a jelenlegi helyzetünkben, a karanténhelyzetben, a járvány kitörése óta. És képzeljétek el, hogy az derült ki, hogy a leggyakoribbak nem egyértelműen a negatív, vagy egyértelműen a pozitív érzések, hanem szinte mindannyian kizárólag kevert érzéseket élünk át. Tehát, hogy
Wow.
Igen.
És tényleg. Tehát,
hogy nagyon sok rossz dolog van, mert szerintem ugye az agyunk így működik, hogy hamarabb jut eszünk be a negatív, és tovább is dolgozik bennünk. Tehát biztos, hogy először most mindenkinek az jut eszébe, hogy látnám én a pozitívat abba, meg mi lenne abba kevert, hogy nekem veszélyben van az állásom, hogy egy csomó konfliktus van a családommal, a bezártságból adódóan, vagy éppen a távollétből adódóan, hogy azt se tudom, hogy mikor volt rajtam utoljára olyan nadrág, aminek cipzárja van, meg gombja, és nem gumis a dereka.
Azért a podcast adásokra szoktunk farmert húzni.
Igen, igen. De tényleg, mert hogy nem láttok minket, de hogy Eszti például a múltkor csini ruhában volt, ezt akkor azt hiszem nem is említettük nektek, hogy ő tényleg nagyon-nagyon megtisztelte a mi hallgatóságunkat, egyre növekvő hallgatóságunkat juhé, és felvett egy csini ruhát, én pedig ma csak, hogy tudjátok, farmerban vagyok. De...
Igen. Ez már majdnem a BBC.
Igen, igen. Szinte a BBC. a lényeg, hogy ezeket a kevert érzéseket tapasztaljuk meg mindannyian, mert hogy az előbb szerintem te utaltál is hasonlóra, hogy azért, amikor kitört ez a helyzet, akkor ugye jött a gyász, amiről már mi is beszéltünk, illetve amiről írtunk, de hogy szerintem az emberekben volt egy ilyen pici izgatottság is, hogy na most vajon akkor ebből mi lesz, és hogy mit fogunk ebből kihozni. Aztán ott volt, hogy lehet, hogy volt, akinek több ideje lett, lehet, hogy valakinek éppen a munkája lett több, de hogy ez biztos, hogy a saját nehéz érzéseinkkel egy kicsit jobban össze voltunk zárva. De közben meg ennek is volt egy ilyen pozitívabb felhangja, hogy valahogy szembe kellett néznünk ezekkel az érzésekkel, hogy elkezdtünk egy kicsit jobban magunkra reflektálni. Hogy ez öntudatlanul is, mert hát be voltál vele zárva, nem volt más. Kevesebb dolog terelt el a figyelmedet, kevesebb külső körülmény volt, ami követelte, hogy arra figyeljél, ezért óhatatlanul is elkezdte jobban befelé figyelni. Aminek valószínűleg lettek megint csak negatív, meg lettek pozitív felhangjai. És hogy ez szerintem egy tök természetes, és alapvetően azt mondanám, hogy olyas valami, ami jaj, olyan nehéz erre érték címkét ragasztani, hogy jó, hogy belesodort minket ez a helyzet. De közben meg nem akarok ilyen, tudjátok, ilyen szólamokat puffogtatni, hogy most aztán jól rákényszerültek az emberek az önismeretre, meg arra, hogy egy kicsit közelebb kerüljenek magukhoz.
Az a reflexióra.
Igen, mert hogy...
Igen, persze, nagyon így lábújhegyen járunk a körül, hogy ezt így kimerjük mondani, de hogy én azért vagyok ezzel kapcsolatban bátrabb, mert igen, ez egy szomorú és sokakat megrázó életesemény, de hogy mind társadalmi, mind egyéni szinten történnek ilyen dolgok, és hogy ugyan úgy, ahogy a más egyéb veszteség élményeinek is van hozadéka, természetes, hogy ennek a helyzetnek is van. Úgyhogy én így kimenném mondani azt, hogy igen, ez jó, ez a része, ez a szelete.
Igen, a szembenézés az jó, csak szerintem én azért nem mertem az előbb egyértelműen kimondani, annak ellenére, hogy nyilván most egy picit hazabeszélek, ne haragudjatok, pszichológusként nyilván örül az ember az ilyesminek, hogyha ha valaki elkezd egy kicsit maga felé nyitottabban fordulni, de hogy közben meg egyszerűen nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy mivel van most összezárva az, aki önmagával van összezárva. Az emberek uh-huh. nagy része ilyen szempontból eszköztelen, mert valószínűleg senki nem mondta, tanította, vezette azon az úton, hogy milyen eszközökkel tud nehéz helyzetekből legalább megtartott helyzeteket kovácsolni. Krízis helyzetben vagyunk, tehát egy csomó nehézség van, amivel megint csak össze vagy magadba zárva. Tehát, hogy én ezzel nem mertem csak rá egyértelműen kimondani, hogy...
Persze.
Hogy jó, mert hogy jó abból a szempontból, hogy megszületnek felismerések, és jó, hogy abból a szempontból is, hogy azért elég széles skálán elérhető segítség most, akár. Uh-huh. Meg hát ugye itt vagyunk mi is, hogy más nem mondjunk a cikkeinkkel és a podcasttel, és ezért alapvetően ebben próbálunk segíteni, meg a videóinkkal is. De igen, igen, tehát nehéz, nehéz. Ez is olyan kevert, mint ahogy a legutóbbi, igen, igen, a legutóbbi Ding Dong Kata olvasta az új kutatást, hogy ez is szerintem így keveredik, hogy egyértelműen se a jó, se a rossz címkét nem lehet rárakni, de őszintén szólva azt hiszem, hogy nincs is olyan talán az életben krízis helyzet ide vagy oda, amire ne lenne igaz az, hogy mindig van benne egy kicsi jó, meg egy kicsi rossz is, mert
igen.
Ez az ember, igen. És ez az élet.
Most, hogy így mondod egyébként tényleg, hogy talán a hála érzése az sokkal gyakrabban járta át a lelkemet, meg volt jelen az életemben az utóbbi időszakban, mint előtte bármikor máskor. Úgyhogy igen, a sok nehézség, de persze nyilván a nehéz érzések is, meg a bizonytalanságok az összes többi, de a hála is ott volt közte, meg így a boldogság. Feltettem neked ezt a kérdést, de amikor az emberek feltesznek kérdéseket a másiknak, akkor általában azért maguk, a saját válaszuk érdekli őket a legjobban, és ez most sincs másként.
Úristen,
nem.
Többször nem sütöm ezt el, de ez is megérne egy adást. Nem tudom, hogy valaki olvasta, még a második cikkem volt a Pszichoforjúra. Kommunikációról szólt alapvetően, és arról, hogy hogyan legyél figyelmes hallgatóság, ehhez adott tanácsot egy szakértő egy cikkben, és annak nyomán írtam én egyet. És abban az egyik legfontosabb kitétel az volt, hogy amikor a másik kérdezel valamit, és a másik válaszol, akkor arra figyelj, amit mond. Mert hogy nagyon sok
igen.
ember ilyenkor
igen.
abszolút nem hallja, hogy mit mond a másik, mert a saját válasza, meg a saját gondolatai van, és van a fejében, és alig várja, hogy azokat elmondhassa. Úgyhogy kérlek, törd meg a kettes szabályt is.
Á, nem, nem. Hát most így hirtelen az jut eszembe, hogy ami szerintem, nem tudom, nekem egy kicsit ilyen veszőparipám, vagy így közel áll a szívemhez ez a szó, hogy ez elég. Ez valahogy úgy részévé vált szerintem nem csak az én életemnek, hanem még nagyon sok ember életének, hogy az, ami ide vezetett, az tényleg így lényegében arról szól, hogy nem tudtuk azt mondani sokszor akkor sem, amikor ez indokolt lett volna, hogy elég. És ez így minden, vagy hát legalábbis rengeteg sok területére igaz az életünknek, hogy nem tudtuk azt mondani, hogy elég az idény zöldség, meg az idény gyümölcs, nem tudtuk azt mondani, hogy elég belföldön nyaralni, és nem muszáj több ezer kilométerre elutazni, ez rám is igaz. Nem tudtuk azt mondani, hogy elég biciklivel járni, nem tudom, hétköznapokon, hogy elég csak háromszor bemenni dolgozni, mert azzal is ugye már, hogyha az ingázást egy picit mérsékelnénk, nagyon sokat tennénk, vagy tehetnénk a Föld nevű bolygóért. A hatékonyságunkról nem is beszélne, mert hogy ugye erre vonatkozóan is vannak kutatások. Szóval, hogy ez az elég, hogy elég annyi étel, amennyit kiszedtünk, és nem kell kétszer annyi, hogy szóval, hogy egy kicsit úgy elkezdtük beosztani a rendelkezésre álló erőforrásainkat, és ennek a következménye az is, hogy elkezdtük gyakrabban használni azt a szót, hogy elég. Úgyhogy ha valamit én így tovább vihetnék, vagy vinnék, mert ugye volt szó még a járványhelyzet elején, az egy ilyen virálissá váló cikk volt, hogy jó lenne, ha nem ugyanott folytatnánk, mint ahol belekerültünk, vagy ahol abba hagytuk a járványhelyzet előtt. Hogyha valamit én változtatnék, akkor vagy így magammal vinnék, vagy tovább vinnék a karantén utáni időszakra, vagy a folytatásban, akkor ez a szó, hogy elég. Ez szerintem nagyon, nagyon fontos. Aztán a másik, ami még eszembe jutott, hogy sokkal jobban elkezdtem odafigyelni, ugye azáltal, hogy csak a lakó környezetem, tehát hogy leszűkült a mozgásterem, emiatt a figyelmem a sokkal jobban ott volt azon, hogy mi történik körülöttem. Mondok egy példát, nem teljesen saját, a barátomnál voltunk, és akkor ő mondta valamelyik este, hogy látta ott, hogy ültettek 2 évvel ezelőtt fákat, és hogy nagyon-nagyon szomjasak, ugye most nagyon nagy fáradtság, vagy nagyon nagy... ez rajt volt. Nagyon nagy szárazság van. És hogy úgy látja, hogy úgy kókadoznak, hogy mi lenne, ha elmennénk meglocsolni. Én teljesen biztos vagyok benne, hogyha ez nem a karantén helyzetben, meg ebben az időszakban történik, akkor nem vesszük észre azokat a szomjas fákat. És hogy sokkal, sokkal nagyobb figyelem van, és ugye van ez a nagyon ismert mondás, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan, és hogy az emberek most így rákényszerültek arra, hogy lokálisan cselekedjenek, és ez is szerintem egy jó dolog, hogy valahogy erre így a saját környezetünkre, meg arra, hogy mit tehetünk a saját közvetlen környezetünkben, és mennyi minden van, amit tehetünk, az is szerintem még egy jó dolog. Hát meg ugye a természet összességében a természet közelsége, és az, hogy elkezdtük értékelni, hogy van, hogy amikor nem lehetett menni bulizni, meg kávézókba, meg nem tudom, ide-oda-amoda, meg plázákba, akkor az emberek kirajzottak a természetbe, mert hogy az adta meg nekik azt a hozzávetőleges biztonságot, és azt a nyugalmat, amire szükségük volt. És ez is szerintem még egy fontos tanulság, vagy olyan dolog, amit aztán később is jó lenne gyakrabban csinálni, és az életünk részévé tenni rendszeresen. Úgyhogy ezért jó sok nehéz dologról beszélgettünk ma, de hogy vannak pozitívumai is ennek a helyzetnek. Te hogy látod, Kata?
Határozottan így. Nagyon sok nehéz érzést is megbeszéltünk, de talán sikerült néhány olyan szempontot is behozni, ami segíthet ezekkel a nehéz érzésekkel kapcsolatban, segíthet őket egy kicsit könnyebben viselni, vagy eszti módjára feketeövesen átkeretezni, de legalábbis reziliensen elvinni őket, ameddig még tart. Fáradtan, karantén fáradtan, de azért továbbra is együtt. Mi nagyon reméljük, hogy ebben tudtunk ismét egy picit segíteni nektek, hiszen ez volt a célja nem titkoltan ennek az adásnak is. Nagyon szépen köszönjük, hogy ismét velünk voltatok, hogy hallgattatok minket, és reméljük, hogy a következő adásban is találkozunk, hogy addigra nem nő akkorára senkinek a kontroll a verziója, hogy végképp képtelen lesz meghallgatni azt, amit megpróbálunk elmondani. Mi várunk benneteket szeretettel és kitartás, és addig is olvassatok, hallgassatok és nézzetek minket. Sziasztok!
Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
A Pszichofóriú lélekerősítő podcast rólad és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichoforiu.hu /támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz szívvel, lélekkel!